A kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2025. március 15-e van, szombat. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, Magyarország nemzeti ünnepe. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Petőfi Sándortól származik a mai nap gondolatébresztő mondata: az idő igaz, s eldönti, ami nem az. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Hamarosan a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Jézusom, addig akarok élni, amíg akarod. Addig akarok szenvedni, amíg akarod. Akkor akarok meghalni, amikor akarod. Az legyen, amit Isten akar. Ahogyan akarja, ameddig akarja, mert Isten akarja. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Egyházi személyeket is kitüntettek nemzeti ünnepünk alkalmából. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 177. évfordulója alkalmából az állami kitüntetéseket Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes március 14-én a Kármelita kolostorban adta át. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetésben részesült mások mellett Christiana Löwenstein Wertheim Rosenberg hercegnő, a budapesti Szent Második János Pál iskola központ és a Mária Rádió alapítója, Farkas Olivér teológus könyvkiadó, a Szent István Társulat igazgatója, dr. Tóth Endre régész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült mások mellett Écsi Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója, dr. Kajtár Edvárd teológus, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szenátusa tagja, főiskolai docens. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült mások mellett Fuchsberger Imre, Csehi Mincent korábbi polgármestere, a Mincenti Társaság alapító tagja. Ríder András közoktatási vezető, mesterpedagógus, az Ajkai Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda főigazgatója. A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült mások mellett Molnár Ferenc teológus, a Katolikus Karitász Kecskeméti Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézményvezetője. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ma is a magyar megmaradást szolgálja, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a március 15-i állami kitüntetések átadásán Budapesten. Semjén Zsolt kiemelte, végignézve a magyar történelmen annak nagy korfordulóin, látható, hogy mindig ugyanaz a feladat áll a nemzet előtt. A magyar megmaradáshoz két dolgot kellett egyszerre megtenni. Egyfelől mindig a nemzeti szuverenitás megteremtése, visszavétele, megtartása, másfelől a szükséges társadalmi átalakulás volt a feladat, összegzett. A kereskedők 10%-nál többet nem rakhatnak rá a beszerzési árra, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor a hétfőn életbe lépő árrés szabályozás bevezetését azzal indokolta, hogy számos gazdasági történés volt, amelyek miatt az áraknak csökkennie kellett volna. Ugyanis, ahogy az ukrán-orosz háború Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseinek köszönhetően közeledik a béke felé, annak jelei megjelentek a gazdaságban. Ezek között említette a forint-euró árfolyamát, a gáz és az olaj világpiaci árának csökkenését. A kormányfő elmondta, a kereskedők tettek javaslatot az árcsökkentésre, de az olyan minimális volt, ami messze elmaradt a kormány elvárásaitól, meg attól, amit az emberek érezhettek volna, és ezért nem maradt más választás, a kormánynak be kellett avatkoznia. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan borult, esős időre számíthatunk. Délután, északon és a Dunántúl nagy részén szűnik a csapadék, illetve csökken az intenzitása. A viharsarokban beágyazott zivatar kialakulása sem kizárt. Az északi-északkeleti szelet elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 8 és 15 fok között alakul, de az északi határszélen néhol 6-7, délkeleten 16-20 fok is lehet. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa állapota továbbra is stabil. Tortát kapott az egészségügyi dolgozóktól. Pasolini atya csütörtöki lelki gyakorlatos elmélkedései a több életről és az örök nyugalomról. Lezárult a római kúria nagybőti lelki gyakorlata. Az örök lét állampolgárai vagyunk. Parolin bíboros. Imádkozzunk a pápa egészségéért, és keressük a békét kapcsolatainkban.
A pápa állapota továbbra is stabil. Tortát kapott az egészségügyi dolgozóktól. Kis ünnepléssel kedveskedtek a kórházban Ferenc pápának, Péteri szolgálata megkezdésének 12. évfordulója alkalmából. Gyertyákkal díszített tortát kapott az ő tápoló dolgozóktól. Pénteken reggel arról tájékoztatott a Szentszék, hogy a pápa jól pihent éjszaka, folytatja a kezeléseket. Csütörtökön délután meglepetéssel készültek a Szentatyának a Gemelli Klinika egészségügyi dolgozói, akik február 14-e óta segítik gyógyulását a kórházban. Kis ünnepséget tartottak neki megválasztása 12. évfordulója alkalmából. Tortát kapott gyertyákkal a tetején. Délután a Szent Atya az internet segítségével bekapcsolódott a római kúria nagybőjti lelki gyakorlatába, amelyet a vatikáni 6. pálteremben tartanak. Ezután folytatta a légzőszervi gyógytornát. Folytatódik az éjszakai nem invazív, maszkon át történő gépi lélegeztetés, amelyet nappal orrkanülön keresztüli magas áramlású oxigénterápia vált föl. A pápa klinikai állapota továbbra is stabil az összetett kórképen belül. Péntek este várható az újabb orvosi jelentés. A szerdán megjelent hírekkel kapcsolatban, miszerint a pápa májusban Niceába, a mai Törökország területén fekvő Izmirbe utazna, a Szentszék sajtóközpontja közölte. Tanulmányozzák az utazás lehetőségét, de soha nem jelentették be azt.
Pazolini atya csütörtöki lelki gyakorlatos elmélkedései a több életről és az örök nyugalomról. A római kúria lelki gyakorlatának utolsó teljes napján a pápai ház szónoka a Jézus szándékolta teljesebb életről és az örök nyugalomról emlékedett, amelyeket a Szent Atya a Gemelli klinikán online követett. Jézus ajándékként kínálja elfogadásra az örökké valóságot, nem pedig olyan dologként, amit úgy kell megszerezni. A gazdag ifjú evangéliumi története rámutat arra az ellentétre, amely azok között van, akik az örök életet jutalomként értik, és Krisztus meghívása között, hogy engedjenek el minden biztonságot az ő követésében. Az ifjú képtelen elszakadni a gazdagságtól, ezért szomorúan távozik. Péter ekkor megkérdezi, hogy mit kapnak azok, akik érte mindent elhagynak, mire Jézus örök életet ígér azoknak, akik teljesen rábízzák magukat. Az elszakadás nehézsége mindannyiunkat érint. Félünk elhagyni azt, ami kedves számunkra, még akkor is, ha maga az élet kényszerít rá. Jézus arra kér, hogy elővételezzük ezt az átmenetet azzal, hogy az örökké valóságot már most jelen valóvá tesszük. A szónok a fiatalon elhunyt olasz édesanya, Isten szolgálója Chiara Corbella Petrillo példájára utalt, aki bizalommal nézett szembe betegségével, és ez azt mutatja, hogy már itt a földön is lehet teljes mértékben Istennel élni. Nem lemondásról van szó, hanem arról, hogy intenzíven, a hamis biztonságtól mentesen éljünk. János evangéliumában Jézus önmagát pásztornak nevezi, aki bőséges legelőkre vezeti juhait. Az ő hangja arra ösztönöz, hogy lépjünk ki a félelem karámjaiból, hogy rátaláljunk az igazi életre. Ez a bőség a kenyérszaporítás jelében nyilvánul meg, mert ami elégtelennek tűnik, az Jézus kezében túláradóvá lesz. A tömeg azonban félreérti a csodát, csak az anyagi kenyeret keresi anélkül, hogy felfogná egy mélyebb táplálék jelét, emelte ki a szónok. Jézus megmutatja, hogy ő maga az élet igazi kenyere. Testének és vérének vétele azt jelenti, hogy részt veszünk az életében, és az ő életét, mint a sajátunkat, fogadjuk el. Az eukarisztia nem csupán egy rítus, hanem egyesülés Krisztussal, amely átalakít minket. János apostol az alapítás elbeszélése helyett a lábmosást emeli ki, jelezve, hogy az igazi Isten tisztelet a kölcsönös szolgálatban nyilvánul meg. Az örökké valóság nem távoli illúzió, hanem valóság, amely akkor valósul meg az életünkben, amikor megtanuljuk bizalommal felajánlani azt a keveset is, ami a miénk. Isten szemében a szeretet minden gesztusunknak végtelen értéke van. Minden örökké valóvá válhat. Csütörtök délutáni 9. elmélkedésében a kapucinus szónok az örök nyugalomról emlékedett. Az örök élet egy ajándék, amely már jelen van, de gyakran küzdünk azzal, hogy megértsük ennek egy alapvető aspektusát, a pihenést. Gyermekkorunktól kezdve szoktuk hallani az imát: adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjál békében. Amen. Az örök nyugalmon alapuló örökkévalóság gondolata csalódást kelthet, mintha az élet végtelen alvással érne véget. Ez a felfogás azonban egy mélységes félreértésből fakad, mert mi a nyugalmat csak tétlenségnek tekintjük, míg a Biblia felfogása szerint ez a teljesség és a beteljesedés feltétele. Maga Isten is megélte ezt a nyugodalmat, amikor Jézust a keresztről levéve sírba helyezték. Ez a pillanat nem terméketlen tehetetlenség, hanem egy mű beteljesedése, ahogyan egy ősi nagyszombati homília elbeszéli, Isten meghalt testben, és alászállt, hogy felrázza a pokol országát. Krisztus megpihen, de mégis titokzatosan cselekszik, kiszabadítja az alvilág fogjait. Ez arra tanít bennünket, hogy a nyugalom nem azt jelenti, hogy haszontalankodunk, hanem azt, hogy képesek vagyunk bizalommal befogadni az időt anélkül, hogy végtelen és terméketlen aktivizmusba esnénk. Ma a pihenés elhanyagult luxus, állapította meg a szónok. Olyan társadalomban élünk, amely megköveteli tőlünk, hogy mindig aktívak legyünk, mindig kapcsolatban állók és mindig produktívak legyünk. Mégis minél több lehetőségünk van, annál kevesebben tudunk igazán pihenni. A szolga példázata ellenben, aki a munka után nem vár jutalmat, hanem elfogadja, hogy megtette, amire a hivatása szól, fontos titokra tanít bennünket. Amíg a teljesítmény megszállottságában élünk, soha nem fogunk megnyugvást találni. Csak azt tud végre békében megnyugodni, aki igazán elfogadja saját korlátait. Az igazi pihenés ugyanis nem tétlenség, hanem szabadság. Ez az az állapot, amikor már nem kell semmit sem bizonyítanunk, mert megengedjük magunknak, hogy Isten szeretete átöleljen bennünket. Ez az a belső béke, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kimondhassuk, aki ugyanis belép nyugalma országába, az megpihen minden munkájától, mint ahogy az Isten is megpihent a magáétól. Jól élni a nyugalomban azt jelenti, hogy az örök életre edződünk, megtanulunk félelem nélkül élni, elengedjük a felesleges dolgokat is, és bízunk abban, hogy Isten már munkálkodik bennünk. Az igazi nyugalom belső békességet jelent, amelyet nem eredményekben mérünk, hanem abban, hogy képesek vagyunk befogadni azt, amit az élet ad nekünk. Ez nem menekülés, hanem egy módja annak, hogy megtanuljunk intenzívebben szorongás nélkül élni. Nem passzivitás, hanem aktív bizalom, amely felszabadít bennünket a szeretetre. Ahogy János apostol tanítja, a szeretetben nincs félelem, a tökéletes szeretet kizárja a félelmet. Végül az örök élet nem egy távoli cél, hanem egy már bennünk növekvő valóság. Már most arra vagyunk hivatottak, hogy megéljük azt. Zárt a csütörtöki emlékezését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka.
Ecco i giorni della penitenza, tempo di perdono e di salvezza.
Lezárult a római kúria nagybőti lelki gyakorlata. Az öröklét állampolgárai vagyunk. Pénteken délelőtt a 6. pálteremben tartott utolsó 10. elmélkedésében Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka arról az átalakulásról beszélt, mely az örök élet reményében minden fájdalmat, örömöt átlényegít, és már a jelenben megízlelteti velünk az öröklét csodálatos ajándékát. Március 9-e és 14-e között zajlott a Vatikánban a római kúria nagybőti lelki gyakorlata, amelyen Pasolini atya az örök élet reménységéről tanított. Ferenc pápa Gemelli klinikáról online összeköttetésben csatlakozott az elmélkedésekhez. Záró előadásában a pápai ház szónoka a benső megújulásról, a bizalomteljes ráhagyatkozásról beszélt, melyet megédesít az a valós tény, hogy sorsunk az örökké valóság. Az élet a maga szépségével és nehézségeivel egy kulcskérdés elé állít minket. Mi értelme van földi zarándokutunknak, ha mindez egyszer véget ér? Az örök élet reménysége nélkül a valóság súlya összenyomhat, vagy cinikussá tehet, a beletörődés felé lökhet minket. Szent Pál azt javasolja, hogy tekintetünket függesszük a láthatatlan dolgokra, melyek örökösek. Az emberiséget utoléri a testi hanyatlás, de van egy benső megújulás, ami nap-nap után végbe megy. Mindaz, ami eltűnni látszik, valójában egy nagyobb sorsra érdemes. Isten a feltámadásra teremtett minket. Ez pedig nem utópikus álom, hanem a teljességre hívott lét természetes logikája.
Sulla croce abbiamo visto la mano di Dio che finiva di fare un disegno di amore per noi, il mistero della sua volontà.
Krisztus keresztjének és feltámadásának misztériumában Isten beteljesítette szeretett tervét. A megfeszített, látszólagos kudarca valójában az Atya kinyilatkoztatása, aki nem mond le gyermekeiről. Ez azt jelenti, hogy életünk nincs a véletlenre bízva, hanem egy örökbefogadási és megváltási terv része, mely szeretett gyermekekké tesz minket, akiknek a sorsa az örök lét. Mindaz, amit megélünk, örömök, fájdalmak, sikerek és kudarcok, egy folytonos átalakulás részét alkotja, mely a maghoz hasonlóan elhalva új életet hoz létre. Így a mi sorsunk is, jól lehet, át kell haladnunk a halál korlátján, egy új és dicsőséges élet. Pazolini atya megállapította, ez az átalakulás nem csak jövőbeli, hanem már most elkezdődik. Az eukarisztiában ugyanis egy titokzatos csere megy végbe. Mi felajánljuk életünket Istennek, és cserébe magát Krisztust kapjuk, aki átalakít minket az ő szeretetében. Minden egyes szentmisében egész létünket magába fogadja Krisztus élete, és elviszi magával az Atya elé. Ez nem egy jelképes rítus, hanem személyünk valódi átalakulási folyamata, melynek révén már a jelenben részesülhetünk az örök életből. Nem tudjuk pontosan, hogyan végződnek majd a dolgok, de tudjuk, hogy amik leszünk, csírájában már bennünk van. Nem a semmi lesz az osztályrészünk, hanem egy reményteli jövő vár ránk. Ez a bizonyosság mindent megváltoztat. Az életünk nem egy értelmetlen film, hanem egy olyan mű, amit egy rendkívüli rendező írt és rendezett, aki arra szólít, hogy tekintsünk az örökké valóságra, és haladjunk felé bizalommal. Ez valós tény. Isten gyermekeket alkotott, és ezek között vagyunk mi is. A szeretett tervről szóló jövő továbbra is csak részlegesen tárul fel előttünk. Mindazonáltal már az is csodálatos, amit ma látunk.
Siamo figli amati. Siamo cittadini del cielo. Siamo viventi per Dio.
Szeretett gyermekek vagyunk, az ég állampolgárai, élők Isten által és örökké, zárta utolsó nagybőti elmélkedését a pápai ház szónoka.
Parolin bíboros, imádkozzunk a pápa egészségéért, és keressük a békét kapcsolatainkban. A Szentszékhez akkreditált nagykövetek és a diplomáciai testület tagjai péntek délelőtt 10:30-kor gyűltek össze az apostoli palota Pál kápolnájában, hogy részt vegyenek a Szentmisén, amelyet azért kértek, hogy együtt imádkozhassanak Ferenc pápáért. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár mutatta be a Szentmisét, amelyen köszönetet mondott azoknak, akik javaslatot tettek a csoportos közös imádkozásra.
Ci riuniamo in preghiera questa mattina per l'intenzione della salute del Santo Padre, perché possa ristabilirsi e ritornare presto tra di noi.
Ma délelőtt imára gyűlünk össze a Szent Atya egészsége érdekében, hogy felépüljön és hamarosan visszatérjen közénk, mondta homiliájában a bíboros, miközben a Szent Atyát a római Gemelli kórházban kezelik kétoldalú tüdőgyulladással. Felidézte Ferenc pápa megválasztásának 12. évfordulóját is, amelynek dátuma 2013. március 13-a volt. Parolin bíboros ezután az ima lényegéről és céljáról elmélkedett, mondván, hogy az inkább a szívünk megnyitásáról szól Isten előtt, mint arról, hogy tájékoztassuk vágyainkról, amelyeket ő már ismer. Az ima inkább az a kulcs, amely megnyitja az Úr szívét, mivel megnyitja szívünket, hogy meghalljuk szavát. Áttérve a napi evangéliumra, amely a mennyek országába való belépéshez szükséges igazságosságról szól, Parolin bíboros megjegyezte, hogy Jézus hangsúlyozza annak fontosságát, hogy szeressük fele barátainkat is, még akkor is, ha nem értünk egyet velük. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy még azok is méltók az ítéletre, akik haragszanak valaki másra. A háborúk nem a csatatéren kezdődnek, emlékeztetett a bíboros. Itt kezdődnek, az emberi szívben, a gyűlölet és az ellenségeskedés érzéseiből születnek, amelyet másokkal szemben táplálunk. Noha a diplomácia igyekszik elkerülni a háború kitörését, a béke megköveteli, hogy lefegyverezzük nyelvünket, és keressük Isten akaratát a másokkal való kapcsolatainkban. Parolin bíboros emlékeztette a diplomatákat Jézus kérésére, hogy törekedjenek a megbékélésre, mielőtt Isten tiszteleten vesznek részt. A szeretet tehát elsőbséget élvez minden más kötelezettséggel szemben, beleértve az Isten tiszteletet is, nyomatékosította a vatikáni államtitkár. Ezért van az, hogy a kiengesztelődés kötelessége előbbre való az oltáron való felajánlásnál. Felidézte, Ferenc pápa emlékeztette a keresztényeket, hogy kapcsolataikban mindig használjanak három szót: kérlek, elnézést és köszönöm. Ezek a kifejezések radikális elmozdulást jeleznek a konfrontációtól a jó indulat felé, hívta fel a figyelmet a bíboros. Befejezésül a vatikáni államtitkár rámutatott, hogy Isten soha nem kér tőlünk lehetetlen feladatot, hanem mindig megadja a kegyelmet, hogy beteljesítsük igéjét.
Purificati da questa parola del Signore, la nostra preghiera per la salute del Santo Padre acquista nuovo slancio.
Az Úr igéje által megtisztítva, a Szentatya egészségéért szóló imáink új erőre kapnak. Bizalommal emelkednek fel ahhoz, akitől minden jó származik, zárta homíliáját Pietro Parolin bíboros államtitkár, a pápa egészségéért a Szentszékhez rendelt diplomáciai testület képviselői kérésére bemutatott péntek délelőtti szentmisén. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Yeah. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyházi személyeket és kitüntettek nemzeti ünnepünk alkalmából. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 177. évfordulója alkalmából az állami kitüntetéseket Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes március 14-én a Kármelita kolostorban adta át. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetésben részesült mások mellett Christiana Löwenstein Wertheim Rosenberg hercegnő, a budapesti Szent Második János Pál iskola központ és a Mária Rádió alapítója, Farkas Olivér teológus könyvkiadó, a Szent István Társulat igazgatója, dr. Tóth Endre régész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetésben részesült mások mellett Écsi Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója. Dr. Kajtár Edvárd teológus, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szenátusa tagja, főiskolai docens. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült mások mellett Fuchsberger Imre, Csehi Mincent korábbi polgármestere, a Mincenti Társaság alapító tagja. Ríder András közoktatási vezető, mesterpedagógus, az Ajkai Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda főigazgatója. A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült mások mellett Molnár Ferenc teológus, a Katolikus Karitász Kecskeméti Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézményvezetője. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ma is a magyar megmaradást szolgálja, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a március 15-i állami kitüntetések átadásán Budapesten. Semjén Zsolt kiemelte, végignézve a magyar történelmen annak nagy korfordulóin, látható, hogy mindig ugyanaz a feladat áll a nemzet előtt. A magyar megmaradáshoz két dolgot kellett egyszerre megtenni. Egyfelől mindig a nemzeti szuverenitás megteremtése, visszavétele, megtartása, másfelől a szükséges társadalmi átalakulás volt a feladat, összegzett. A kereskedők 10%-nál többet nem rakhatnak rá a beszerzési árra, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor a hétfőn életbe lépő árrés szabályozás bevezetését azzal indokolta, hogy számos gazdasági történés volt, amelyek miatt az áraknak csökkennie kellett volna, ugyanis ahogy az ukrán-orosz háború Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseinek köszönhetően közeledik a béke felé, annak jelei megjelentek a gazdaságban. Ezek között említette a forint-euró árfolyamát, a gáz és az olaj világpiaci árának csökkenését. A kormányfő elmondta, a kereskedők tettek javaslatot az árcsökkentésre, de az olyan minimális volt, ami messze elmaradt a kormány elvárásaitól, meg attól, amit az emberek érezhettek volna, és ezért nem maradt más választás, a kormánynak be kellett avatkoznia. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan borult, esős időre számíthatunk, délután, északon és a Dunántúl nagy részén szűnik a csapadék, illetve csökken az intenzitása. A viharsarokban beágyazott zivatar kialakulása sem kizárt. Az északi északkeleti szelet elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 8 és 15 fok között alakul, de az északi határszélen néhol 6-7, délkeleten 16-20 fok is lehet. Híreket hallottak.
Úgy sem tudod, szelet megfordítani, úgy sem tudod. Ujjait közül a kor, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma március 15-én Kristóf napja van, szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A Kristóf a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Van egy ház, ahol élt rég nagyapád. Nem volt írott, rajzolt határ. Ez az ország, a te hazád. Van egy emlék, van egy kép, három színről, amit tiéd. Széles völgyön, folyókon át, ez az ország, a te hazád.
kalendárium.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Szent István Rádió kalendáriuma következik. Március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött. A forradalom a nemzeti szuverenitás és a polgári átalakulási elszavaival. A bécsi forradalom hírére a Pilvax kör tagjai élükön Petőfi Sándorral, Jókai Morral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a Nemzeti Dalt. Délután nagy gyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot, és Petőfi is elszavalt a költeményét. Ezután a verba vonultak, hogy a helytartó tanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották. Nézzük, kik születtek március 15-én a történelem folyamán. 270-ben ezen a napon született Szent Miklós püspök, katolikus és görögkeleti szent. 1767-ben született Kassai József, magyar nyelvtudós, szótárszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1854-ben született Emil von Behring, német bakteriológus, őt tekintik az immunológia alapítójának. Ő kapta 1901-ben az első orvosi élettani Nobel-díjat. 1874-ben született Kenész Béla, magyar statisztikus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1931-32-ben kereskedelemügyi miniszter. 1881-ben született Börtsök Samu, magyar festőművész. 1883-ban egy másik festőművész, méghozzá Egri József született. 1894-ben pedig Aba Novák Vilmos festőművész látta meg a napvilágot. 1897. március 15-én született Nagy Lajos, magyar régész, művészettörténész, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1897-ben született Winter Ernő, magyar vegyészmérnök, Kossuth Díjas kutató, feltaláló, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1911-ben született Donászi Magda, magyar író, költő. 1926-ban ezen a napon született Kun Vilmos, Jászai Mari Díjas magyar színész, érdemes művész. 1927-ben ezen a napon született Mednyászki Ági magyar színésznő, a Budapesti Operett Színház örökös tagja. 1930-ban született Vértes Éva, Rózsa Ferenc díjas és Aranytól díjas magyar újságíró, a Magyar Rádió New Yorki tudósítója. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. Krisztus előtt 44-ben halt meg Julius Cézár. 1842-ben halt meg Kassai József, magyar nyelvtudós, szótárszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1856-ban hunyt el Hatvani Imre ügyvéd, az 1848-49-es szabadságharc egyik őrnagya. 1937-ben távozott közülünk Németi Géza, klasszika filológus, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1996-ban halt meg Somos András, kertészmérnök, a fólia sátras zöldségtermesztés magyarországi meghonosítója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1997-ben hunyt el Viktor Vazarelli, magyar-francia festő, az Opart jelentős képviselője. 1998-ban hunyt el Benjamin Spock, amerikai gyermekorvos, szakíró. 2000-ben hunyt el ifjabb Lataber Kálmán, Jászai Mari díjas magyar színész. 2001-ben ezen a napon távozott közülünk Obersovszky Gyula, magyar író, az 1956-os forradalom szereplője. Ma van a magyar sajtó napja. A József Attila díj átadásának napja 1990-től, a Kossuth díj átadásának napja 1948-tól. A Fogyasztóvédelmi Világnap a mai 1983 óta. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1655-ben Veselényi Ferencet a pozsonyi országgyűlésen nádorrá választották. 1847-ben megalakult az ellenzéki párt, melynek első elnökévé Batthyány Lajost választották. 1848-ban tehát a forradalom kezdete volt, a márciusi ifjak vezetésével kokerdes tüntetések voltak Pesten. 1849-ben a forradalom első évfordulójára Bem József altábornagy kiűzte az ellenséget Erdélyből. 1860-ban nagyszabású tüntetés volt Budapesten a Habsburg önkényuralom ellen. A katonaság a tüntetők közé lövetett. Halálos lövés érte Forinyák Géza jogász hallgatót. 1939-ben ezen a napon német csapatok vonultak be Prágába. Létrejött a Csemorva protektorátus. 1942-ben háború ellenes tüntetés volt Budapesten a Magyar Történelmi Emlékbizottság szervezésében. A Magyar Parasság nevében a Kisgazdapárti Bajcsi Zsilinszky Endre és a Parasztpárti Kovács Imre közösen megkoszorúzták a Petőfi szobrot. 1944-ben ezen a napon az Amerikai Egyesült Államok légiereje lebombázta Cassino városát, megindult a harmadik offenzíva Monte Cassinoért. 1948-ban a forradalom századik évfordulója alkalmából első alkalommal adták át a Kossuth díjakat. 1986-ban ezen a napon volt a Lánchídi csata Budapesten, a Petőfi térről indulva több ezer fiatal tüntetett a belvárosban és a Batthyány örökmécsesnél. A rendőrség erőszakkal lépett fel, több személyt elfogtak, előállítottak. 2008. március 15-én Gyurcsány Ferenc kormányfő beszéde idején heves összecsapások zajlottak Budapesten a rendőrség és a művészetek palotája felé igyekvő tüntető tömeg között. 2016-ban ezen a napon Ferenc pápa bejelentette, hogy 2016. szeptember 4-én szentté avatják Teréz anyát. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Párnák közt halni meg, lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos féreg fogarág, elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott, üres szobában áll. Legyek kőszírt, mit a hegyről a völgybe, eget földet rázó, mennydörgés dönt le. Ha majd minden rabszolga nép, járvát megújva, síkra lép, virosló harccal, és piros zászlókkal, és a zászlókon elem szent jelszóval. Világ, világ, szabadság!
szava zendül. Hadd nyelje el azt az acéli szörej, a trombita hangja, az ágyú dörej. S holtestemen át fújó paripák száguldjanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva, ott szedjék össze elszórt csontomat. S ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes lassú gyászzenével és fátyolos zászlók kíséretével, a hősöket egy közös
láttam, tudja az életem,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!